Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Április 30-a van. Mi az?
Üzenetet láttam, kedves hallgatód.
Ja, ott még nem tartunk. Rádió Café 98.0 van, április 30-a, KED, 8 óra 10 perc, itt vagy te, Ács Gábor.
És itt vagy te, Gede Balázs, és itt és van Svon Schwarz, aki utoljára. Most 8 óra 7 perckor küldte a szegény Jimmy forog a sírjában című üzenetet. Ezt megelőzően 2023. december 6-án üzent utoljára, amikor elküldte ugyanezt az üzenetet. Tehát valószínűleg meghallott egy újabb Doors utánérzést, vagy remixet, és elővette a telefonjából a 5 hónappal ezelőtt elküldött üzenet, és újra elküldte nekünk. Na, mindegy, köszönjük szépen.
De még, még az emoji is ugyanaz, ugye tényleg csak egy újra küld, tovább
küld. Újraküldésre klikkelt december után. Nem tudom, hogy Jimmy, hát most melyikről van szó, mert Zámborról szó volt a műsorban, az említett még inkább Jim, de lehet, hogy neki Jimmy.
Lehet. Vagy más hallgat, és a Somerville-re gondol.
Mármint a Morrison, de egyébként Somerville még nem... Hú, lesz Somerville-es mesapom is majd egyszer.
Tényleg?
Hogyha, ennyire népszerű volt, akkor lehet, hogy majd még egy-kettővel kísérletezünk.
István írt nekünk, hogy sárgán villognak a jelzőlámpák a 18. kerületben a Szarvascsárda téren. Aztán... Ja, igen, a visszasajtolásos témát azt megbeszéltük, megkérdeztük a geotermiával kapcsolatos, akkor mehetünk tovább új témával.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Itt vagyok vendégeink, Balogh Zalán, az MBH IT fejlesztési csoportvezetője, valamint Angeli Martin, a Siva Force Product Owner-e. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Ugye itt ebben a szériában ilyen esettanulmányokkal foglalkozunk, és hát az MBH az egyik, ami hát igen jó példát ad arra, azért három bankot összegyúrni, annak az informatikai platformjait, vagy egyáltalán összhangba hozni, önmagában is szép kihívás, és ezt határidőre kellett tenni. Ez hogyan indult? Hogy lehet ez hozzáfogni?
Hát igen, ugye elkezdődött először 2022-ben, hogy a Budapest Bank, illetve az MKB Bank összeolvadt. Uh-huh. Itt Martinékkal közösen dolgoztunk azon, hogy egy egységes weboldalt alakítsunk ki az ügyfelek részére, ahol mindent megtalálnak, ami számukra szükséges. 2022 tavaszán összeolvadtunk, utána folyamatosan fúziók következtek, amivel együtt dolgoztunk a Siva Force-al.
Bocsánat, még egy kérdés. Akkor itt az első az volt, hogy a usereknek, az ügyfeleknek kialakítani egy közös felületet, ahol ugye nem zavarja őket, hogy melyik bank, hol, ki, mi, hogy, és a háttérben még lehet, hogy nem is voltak annyira összedrótozva a rendszerek.
Igen, pontosan, ugye itt kifejezetten a weboldalról beszélünk, ahol először érkezik az ügyfél. 2022 tavaszán, ahogy mondtam, összeolvadt az MKB, illetve a Budapest Bank. Ott egy egységes weboldalt alakítottunk ki, majd ősszel a Takarékbank weboldalát behoztuk ugyanarra az infrastruktúrára, ahol az MKB is volt található, mindezzel felkészülve a 2023 tavaszi fúzióra. És 2022 őszén megkezdődhetett a tervezési szakasz az egységes weboldalra. Januárban Martinék elkezdtek fejleszteni, és igazából volt ez trikk dátumunk, hogy 2023 májusáira oda kell érnünk, uh-huh. valahogy egy egységes weboldallal tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, ahol mind a három tagbanknak az ex-ügyfelei megtalálják azokat az információkat, amik számukra szükségesek bármilyen termékkel, vagy bármelyik tagbankból érkeztek.
És akkor ti a Siva Force, ahol szálltatok be egy backend oldalon, kezdtétek a munkát, vagy összekötni valahogy a felületet a hátországgal, mi volt ott a kihívás?
Hát igazából egy CMS projektnél amúgy a javarésze a munkának, ez inkább frontend fejlesztés. Aha. Tehát a CMS-ben meg kellett csinálni a modulokat, sablonokat, ugye, amiből felépülnek a a weboldalak. Ez teszi ki a munka javarészét. Voltak egyedi funkciók, meg egyedi alkalmazások is szintén, amit ugye át kellett hozni, vagy meg kellett valósítani az MBH fúziós portálon, de az teszi ki a kisebb részét. Ami még egy nagyobb eleme volt, és backend fejlesztésnek minősül, ugye ez a tartalomnak a migrációja. Szerintem ilyen 95%-át, vagy lehet, hogy még nagyobb százalékát is mi migráltuk át automatán különböző helyekről, különböző adatpontokról, adatbázisokból az új szájtra. Ez csak, hogy el tudjátok helyezni, több mint 10 000 oldal volt a websájtra, és több mint 70 000 csatolmány, verziókkal együtt talán több mint 150 000, úgyhogy ez masszív.
Ugye ennek semmi köze magához a netbanki rendszerhez, ez egy teljesen külön fejlesztés, és ez külön migráció dolog volt, ugye? Tehát ugye itt
kifejezetten
a weboldalakról van. Aha, oké.
Jó.
Mi ez a 150 000 oldal? Tehát, hogy
mi van benne?
Az összes régi 10 évvel ezelőtti kondíciós listátok, tehát minden, ami úgy...
Igen, az MKB, illetve a Budapest Bank esetében ott könnyebb dolgunk volt, ott már ki voltak szervezve azok a hirdetményeket, amiket te is említettél, kondíciók, viszont a takarékbankos hirdetmények, kondíciók esetében nem volt ilyen könnyű dolgunk, mert ez mind CMS-be volt megtalálható, és ez a javarészt ezt tette ki, hogy ezeket akkor migráljuk, megjelenítsük az oldalon, illetve az ügyfelek részére elérhetővé, kereshetővé tudjuk tenni.
Most egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha ilyen kockáról kockára, ilyen tök klasszul menne az építkezés, de azért gondolom nem ennyire flott. Tehát azért helyenként kell, hogy döccenjen, vagy kellenek olyan problémák, amelyek így megakasztják ezt a munkát.
Igen, mondjuk én itt kiemelnék annyit, amit az Alán a legelején mondott, hogy valamennyire már összecsiszolódott csapat vagyunk mind az Alánékkal, mind az üzemeltetése és a fejlesztő házon belüli fejlesztő csapattal is, mert ez konkrétan szerintem a 4.-5. MBH-hoz vagy a bankcsoporthoz köthető implementációs projekt volt. Külön van házon belül egy csapatunk, akiknek az a neve, hogy bankolvasztók, tehát hogy ennyire...
Bankolvasztók?
Igen.
Van,
tehát ilyen szempontból a legnagyobb projektre már úgy érkeztünk oda, hogy van rutin.
Fú, ilyen beugrottak ilyen azbesztucos alakok, ilyen sisakban megjelent, hogy jönnek a bankolvasztók. És akkor gondolom, és akkor még a törvényi megfelelés is azért az is nyilván valahol bekorlátozta azt, hogy mit lehet, mit nem.
Egyértelműen, ugye amiket említettünk is, akár itt a kondíciókra, ugye mind a minden MNB elvárásnak meg kell felelnünk, hogy meddig kell tárolnunk ezeket, meddig lehetnek visszakövethetők, verziókat vissza tudjuk állítani. Ugye sok esetben ezt tette ki a nagyon nagy elemszámú migrációt, hogy minden verzió visszakövethető legyen, mikor mi volt kint a weboldalon, és nyilván ezeket a Martinéknak meg kellett oldaliuk, hogy semmilyen adatvesztés vagy egyéb probléma nem merüljön fel.
Azt mondod, hogy ti már egy jól működő csapat voltatok, de hát azért vannak ott még munkatársak, akik érintettjei lesznek ennek a dolognak. Ők hogy vették, vagy hogy tudtak alkalmazkodni, vagy hogy tudták fölvenni a tempót, hogy itt most máshogy lesz?
Hát igen, én itt akiket külön kiemelnék, azok a tartalommenedzserek, ugye azt még azért nem tettünk hozzá, hogy ugye május 1 volt az indulási időpont, amit nem lehetett megváltoztatni, mert igazából akkor volt össze a két bank, de nekünk ott egy hónappal előtte azért egy élesítést meg kellett csinálnunk azért, hogy a tartalommenedzserek el tudják kezdeni a weboldalnak a felkészítését, a végleges tartalmaknak a kialakítására, létrehozására, és ott egy nagyon-nagyon intenzív szakasz volt, ahol a tartalmakat töltötték, ezen kívül a tervezés szakasznál akár a designer csapatnak nagyon nagy feladata volt, hogy az arculati elemeket megtervezzék, illetve az üzemeltetésnek is az éle a kalappal, mert azért nekik sem volt egyszerű dolguk.
Amikor ennyire feszes a határidő, akkor mit tudtok csinálni? Benne alszotok? Vagy annyira rá kell húzni? Most nagyon szembe jutott Elon Musk, amikor a Tesla életéért küzdött, ő benne aludt a gyárban, mert nyomta vég nélkül a melót, ott sem volt más választás.
Hát igen, itt voltak benne a vások, főleg a migráció során, ugye ez egy nagyon időigényes feladat, nem sok mindent kell közbe csinálni, általában bizonyos pontonként megnyomni egy gombot, így leegyszerűsítve, viszont ezek órákon keresztül futottak, és volt olyan pillanata a projektnek, szerintem a QH márciusi mennyiségi átadás előtt, előtti hétben, amikor a migrációt csináltuk.
QH?
Igen, a Quality Handover. Amikor átadjuk a ügyféltesztre az elkészült fejlesztést, ugye nekünk addig kellett odaírni, a május 1 meg az alánéké volt, tehát akkor az utolsó egy hétben volt olyan, hogy kezdtünk egy ilyen 20-24 órás migrációs munka sessionnel, és azt megismételtük egy ilyen 3-4 napon keresztül. Itt én azt emelném ki, hogy ugye említettem, hogy össze volt csiszolódva a csapat, de ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, az az, hogy olyan emberek vettek körbe, akik abszolút eredményorientáltak és megoldás központúak voltak, így ezért nem kellett azzal foglalkozni, hogy most valaki rosszul érzi magát, vagy túl stresszeli, hanem mindenki ment előre, hogy ez legyen meg. Úgy azért egyszerűbb az ilyen nehéz határidőt is tartani.
És ebből a user annyit látott kívülről, hogy volt két külön holnap, vagy három külön holnap, és tavaly május 1-én 0:00-kor lett egy új. És egyben vagy, hogy...
Igen, pontosan, ahogy mondod, akkor már csak kettő volt, hogy az MKB igen. Banknak, illetve a Budapest Banknak már megtörtént a fúziója. Igen, az MKB Bankot, illetve a takarékbankos látogatókat átirányítottuk az új MBH bankos weboldalra. Tehát ez se volt egy egyszerű, mert olyan mátrixokat kellett kialakítani, mert nyilván azért tetségesíteni kellett a termékkonszolidációt, egyéb feladatok felmerültek, akkor honnan, hova irányítgatjuk az ügyfeleket, ez mind azért alapos tervezés előzte meg, üzlettel folyamatosan egyeztetések, és akkor május 1-én ott éjfélkor akkor elkezdtük a munkát helyekkel.
Kicsit még a munkamegosztásról beszéltek, hogy mi az, amit ilyenkor a bank ugye fölkér profi külső szereplőket, tehát hogy mit csinált a sivás csapat, mit csináltatok ti, a fejlesztők nagy része hol volt, milyen munkakörök voltak még, akik ebben fontos szerepet játszottak, és hogyan zajlott ez köztetek?
Akkor hát, hogy elkezdem én ezt, utána a végén kifejeztétek be. Ugye alapvetően ősszel ott elkezdtük a tervezési szakaszt, hogy akkor pontosan milyen, melyik infrastruktúrára szeretnénk menni, akkor kialakításra került az egységes.
Ezt még ti házon belül.
Ezt még mi házon belül. Kialakításra került az új arculat, ott a belső designer csapatnak meg kellett ki kellett alakítani azokat az arculati elemeket, amiket követnünk kell. Közben folyamatosan egyeztettünk a Martinékkal, hogy amikor már megtervezzük, specifikációkat írunk, akkor már olyan terméket igényeljünk, amiket ők minél egyszerűbben és könnyebben le tudnak szállítani, szóval itt folyamatos egyeztetések voltak, és akkor januárban el tudták kezdeni a fejlesztést, szakaszosan átadták a fejlesztéseiket, hogy folyamatosan tudjuk tesztelni. Amikor visszateszteltük, visszajelzéseket adtunk nekik, és ők párhuzamosan a hibákat javították, illetve az új fejlesztéseken dolgoztak.
Így van. Ugye a mi oldalunkról egy ilyen fejlesztési menet az úgy néz ki, vagy akár egy MBH specifikusan, hogy nekem az Zalán a ilyen single point of contactom, tehát ő az egy ember, akivel itt a projekten beszéltem megrendelő oldalról. Tőle érkeztek be az üzleti igények, tőle érkeztek be a dizájnok, nyilván nem ő csinálta, de hogy ő küldött, tehát mindent nekem.
De az már az ő dolga volt házon belül rendezni,
és így van, és azért ez nagy könnyebbség, hogy egy emberrel kell ezekről beszélnem, akár a kérdéseket elküldeni, és tudtam, hogy a Zalán ugye a válaszokkal, a döntésekkel meg fog érkezni, és ugye rajtam keresztül jönnek be az igények, van egy 5 fős fejlesztői csapat, általában 5-6 fő, attól függ, hogy mekkora a projekt, de a standard az ennyi. Backend és frontend fejlesztők, igazából megjön az üzleti igény, mi leülünk, megesztimáljuk, felmérjük a feladatot, és kezdjük is a fejlesztését. Úgyhogy ez nem így néz.
Mi volt az, ami így elsőre a legnagyobb kihívásnak látszódott? Tehát minket most itt sokkoltak ezek a számok, hogy hány oldal, meg 100 000-es nagyságrend, meg nem tudom, de mondjuk én laikusként én könnyen piszkálom a csalánt másnak, ami csodájával, de én azt gondolnám, hogy egy jól automatizált rendszerben a migrációja nem feltétlenül akkora nagy probléma. Tehát nem biztos, hogy az volt a legnagyobb kihívás. Hogy hol volt ez a...
Hát én két dolgot tudnék kiemelni. Az egyik amúgy a migráció mindenféleképpen, mert az úgy nem nehéz, hogyha egy adatforrásból jön, aha, és mondjuk az már a mi meglévő CMS-en, és akkor összeszedjük egyet, átfordítunk az újba tartalom szintjén, és akkor kész van. Az a baj, hogy itt, vagy hát nem baj, az volt a kihívás, hogy itt nem ez történt, hanem két, aha, különböző, sőt lehet, hogy több, három különböző adatforrásból, különböző CMS-ekből kellett összeszedni a tartalmat, úgyhogy ez mindenféleképpen nehézség volt. A másik meg hát a szűk határidő, tehát hogy ez...
Aha, az időprés.
Igen, arról nem nagyon beszéltünk, hogy ugye kezdődött az FBI banknak a fúziójáról, de párhuzamosan még két másik projekt is bejött. Az alapkezelőt is meg kellett csinálni, illetve a befektetési banknak a weboldalát, ami így menet közben derült ki, hogy akkor már ezt elkezdtétek, akkor még azon is kéne dolgozni, és ott is ugyanúgy május 1-es határidő volt.
Igen,
de
igen.
Ezeket is sikerült teljesíteni.
Igen, ugye volt itt olyan, említettem, hogy egy implementációs csapat az 5-6 fő, itt volt olyan pillanata a projektnek, amikor egyszerre 15-16-an dolgoztunk, mármint fejlesztők és tesztelők a projekten, tehát hogy volt eléggé ilyen feszes menetrend követés.
Így utólag egyébként hogy értékelitek ezt a menetet, hogy nem tudom, tehát nyilván mint kihívás és egy óriási feladat.
Egy óriási azért, volt,
ez nem minden nap adódik.
Majd belehaltunk, de még a tanulságok.
De tök jól lehoztuk, és meg igen.
Abszolút megérte, szerintem ott Págis elsőjén, amikor tültünk, és vártuk, hogy akkor jöjjenek a visszajelzések, hogy milyen hibák vannak, és nem jött semmi, akkor én azért egy elégedettséget éreztem itt részünkről, meg a beszállító részéről is, hogy mind a három projektet sikerült időre teljesítenünk, és az ügyfelek részére egy olyan weboldalt tudtunk letenni, ahol remélem minden látogató megtalálja azt, amit ő keres.
És ez a vége is a kapcsolatnak, ez egy projekt volt, és akkor mostantól már házon belül megoldjátok, vagy hogy ez hogy működik köztetek tovább?
Abszolút nem, folyamatosan együtt dolgozunk. Nyilván, amikor itt megvoltak az élesítések, ott maradtak olyan hibajavításokat, amik javítanunk kellett, illetve folyamatosan dolgozunk technológiai upgrade-eken, illetve az üzletnek az új funkció a fejlesztésén.
Meg hát gondolom valamiféle tudásátadás is lehetséges, tehát ilyen workshopokat nem tudom, a Siva részéről a bank felé csináltok-e, vagy kell-e?
Hát igazából olyan, tehát ugye itt, amit a bank csinál a mi CMS-ünkben, az leginkább a tartalomtöltés, és olyan szinten, vagy hát annyira régóta használják már a CMS-ünket, hogy szerintem nagyon nagy tudás van már az MBH-nál. Néha azért szoktunk ilyen szempontból segíteni, de ez nem jellemző. Úgyhogy igazából a fejlesztésre korlátozódik inkább még az együttműködés, nem ilyen konzultációra. És én visszaugornék még az eredeti kérdésre, hogy megérte, meg mi az észrevétel. Nekem az egyik vezető fejlesztő kollégám mondta azt, hogy ez egy olyan projekt volt, amit ő be fog írni a CV-jébe.
Hát azt nem csodálom, igen, ez azért látszott, vagy látszódni fog benne. Jó, hát akkor az volt a lényeg, hogy mindenféle kihívás, meg hirtelen támadt feladat is jól megoldható volt, hogy a helyben ti jól felkészültetek voltatok, és az a csapat is, akit a Siva vitt, és így aztán lehetett haladni előre zökkenőmentesen.
Igen, ismerjük eléggé egymást szerintem, hogyha a másik pár szavából megértjük, hogy mire gondol akár a megrendelői oldal, akár a beszállítói oldal.
Nagyon szuper, köszi szépen, hogy beugrottatok hozzánk és beszélgettünk erről. Balog Zalán volt a vendégünk, az MBH IT fejlesztési csoportvezetője, valamint Angeli Martin, a Siva Force Product ownere. Szép napot nektek, sziasztok!
Szép napot, sziasztok!
Szép napot, hello!
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Claude Shannon az egyik születésnaposunk. Azt nézem, hogy ez kicsit nem jól sikerült, nem Claude, hanem Claude szerintem. Amerikai matematikus és az információelmélet megalapítója ő. Azt mondta egy alkalommal, hogy a jelenlegi digitális számítógépek olyanok, mint a tudós idióta. Hát, köszi.
Jó.
Igen, tehát lehet, hogy valami hasonló gondolat, nagyon sok van a fejében, gyorsan tud számolni, de gondolkodni nem.
Nem tudok rájönni, de...
De nagyon klassz. Igen. Isteni, magunkévá tettük.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Az Omnichannel-t vesszük most górcső alá, volt az már téma itt nálunk a millás reggeliben, de itt az e-business rovatban, amikor beszélünk, akkor mindig az online kereskedelem és az online shop, az e-shop, ami így felugrik elsőre, de vannak olyan kevert értékesítési csatornák, nem is tudom, hogy nevezzük, amivel érdemes jobban megismerkedni. Szabó Lászlóval tesszük ezt az ismerkedést, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük az alapozással, hogy mit foglal magába, bár ugye a szavakból visszafejthető, hogy Omnichannel, ez mi lehet, de itt ebben az esetben az online kereskedelemben mit akar?
Köszönöm szépen, igen, Omnichannel vagy Omnichannel, de fontos, hogy megértsük a kontextusát ennek a történetnek. Két adatot hoztam, az egyik az összbelföldi forgalom, tehát összbelföldi teljes online forgalmat tekintve, tehát az online értékesítés 9%-a teljes kiskereskedelemnek Magyarországon, vagy ha ezt megfordítjuk, 95% nem online kereskedelem, tehát ezért is van létjogosultsága az üszcsatornás e-kereskedelemnek. Ami pedig a potenciált illeti, ezek most KKID és KSH-s adatok, 4,2 millió fő vásárolt online az elmúlt 12 hónapban, mondjuk egy 7,7 milliós felnőtt lakossággal szemben állítva. És akkor gyakorlatilag két típusú omnichannel kereskedő van, az egyik, aki onlineból megy offlineba, tehát 9% helyett azt mondja, hogy szeretném elérni azt a 91%-ot is abban a forgalomban, illetve aki offlineból onlineba, ez utóbbi egyébként a gyakrabbi.
Ez az alap sztori, ugye, hogy volt egy, vagy van egy bolt, egy kereskedelmi lánc, egy akármi, egy valahogy értékesít hagyományos módon, és azt mondja, hogy most már az online térbe is kiterjeszti ezt.
Igen, és az utóbbi a gyakrabbi, aki online terjeszkedést, gyorsabb növekedési dinamikáját szeretné kihasználni.
De az előbbi az meg talán az újabb most feljövő tendencia. Én legalábbis úgy eszem észre, hogy elég sok online kereskedő próbálkozik azzal, hogy valamiféle hogy nevezed a brick and mortar fizikai?
Kőbolt.
Kőbolt, úristen, ezt meg kell egyezni, ez nagyon jó. Kőbolt. Szóval a kőbolt felé próbál nyitni, pont amit mondasz, igen, hogy elérni ezt a 91%-ot, vagy hát nyilván annak egy részét.
Igen, 90%, és ugye miért is létjogosultságán tud, megvan-e a Toys R Us story, egy amerikai játék kiskereskedő, egy gigász, egy 1957-es alapítású kereskedő, offline kezdték, 100 feletti bolthálózattal rendelkeztek, 11 milliárd amerikai dollár volt az éves árbevételük, és 2017-ben pedig csődbe mentek. Uh-huh. Részben egyébként azért, ők is ugye kőboltként kezdték, mert nem csupán, de részben azért, mert a digitális értékesítés stratégiájuk helytelen volt.
Aha. De helytelen volt alapvetően, vagy azért, mert az a vevői körnek valami speciálisat kellett volna adni, mert nem tudom most hirtelen, mi lehet a speciális játékvásárlásba, de lehet, hogy van valami olyasmi.
Egyszerűen nem jól kezdeték, nem jól látták előre az új trendeket, ezek között a digitális, mint értékesítési csatorna a fontosságát. És ugye az állítás itt az, hogy azok a cégek sikeresebbek, amelyek összehangolják az értékesítési csatornájukat, vagy más szavakkal, ha egy jó omnichannel kereskedő, az, aki az egyes érintkezési pontokon olyan velünk, mint egy régióbarát. Tehát és a régióbarát, ugye az emlékszik arra, hogy mit mondtunk, mit beszéltünk legutóbb, és nem felejti ezt el, illetve a régióbarát betartja az ígéreteit.
Aha, világos, és nyilván ezt ilyen multivális lehet, tehát ez nem egyszerű, ez arról szól, ugye, hogy én most árulok egy valamilyen webes felületen, meg bejöhetsz a boltba, ott is megveheted, hanem ahogy te is mondod, hogy ezt valahogy így homogenizálni kell, és valami egy vásárlói élményt kialakítani a többféle csatornán.
Igen, nagyon fontos, hogy megkülönböztessünk, mint a fogalmi tisztázáson menjünk, hogy megkülönböztessünk multichannel és omnichannel értékesítőke, kereskedelmet. Igen, ez két különböző dolog. A multi gyakorlatilag egy párhuzamos csatornát jelent, amikor egy kőbolt nyit egy webshopot, és akkor valaki magán gerilla akcióban egy bérelt webshopon elindul például, de például semmi köze, nincs összehangolva az a márka élmény, nincsenek összehangolva.
Az, is megveheted, ott is megveheted.
Pontosan, és akkor tipikusan a multichannel kereskedőknél a kőbolt vezetők, vagy a bolt vezetők ellenségként tekintenek az online-ra, mert hogy elvisz, itt bemutató termezik nálam, és akkor elviszi a forgalmat. Ezen az evolúciós folyamaton egyébként át kell esni. Ezzel szemben ugye az omnichannel, az amikor itt az érintkezési pontokon ugyanaz a vásárló élmény, márka élmény. Mondok egy példát, erre egyébként egy nagyon jó példa Magyarországon a Decathlon, ahol, aha, hogyha bemész a boltba, akkor a kiszolgáló személyzet, szakértői személyzet odajön hozzád, és akkor esetleg elkéri, vagy bizonyos esetben elkéri az e-mail címedet, hogy beazonosítson természetesen a beleegyezéseddel együtt, uh-huh, és megnézi, hogy online mi volt, mit hattál a kosaradban, miket nézegettél, stb. És mondom, mint az jó barát, aki emlékszik, hogy persze, online mi volt az érintkezési felület.
És akkor lehet, hogy ott a fizikai boltban is elérhetsz olyan kedvezményt, mint az online-ban, mondjuk, hogyha jó vevő vagy.
Igen, illetve én további példa az, amikor egy jó omnichannel kereskedő, online megvásárolhatom az árut, és a boltban átvehetem. Vagy ugyanúgy, amikor elállok a vásárlástól, akkor vihessen vissza a boltba, és mindezt a kereskedő pedig kezelje le.
Aha, világos. Ez egyébként, tehát nyilván érezni, hogy a kereskedőnek is hoz egy előnyt, nem csak többletértékesítésben, hanem nem tudom, ugye a márkahűség, vagy a vevői attitűdben esetleg egy nagyobb kötődést, ez igaz? Vagy milyen előnyöket lehet felsorolni, amikor azt mondjuk, hogy valaki kereskedő váljon, vagy használjon omnichannel?
Igen, nagyjából egyébként fel is soroltad, és alapvetően három ponton hoznak többletet az ilyen típusú betartott ígéretek. Az egyik az árbevétel növelés, ugye fontos, ez egy vásárló van, nincs a vásárlónak online feje, offline feje, még hogyha ebbe hibába szoktunk is esni, ha online vagy digitális szakemberenként. A második ez a magasabb ügyfélélmény okozta, magasabb elégedettség, magasabb márkahűség, ajánlások, és akkor nem vagyunk annyira kiszolgáltatva mondjuk akvizíciós csatornáknak. Illetve a magasabb működés és marketing hatékonyság. Ide hoztam az Euronics példáját, aki egy magyar kereskedő, akik bevallottam, amikor így fokozatosan váltottak át a multi omnichannel lépcsőfokokon. Az operatív vezető elmondta egy podcastban, hogy amikor már ez a már az omnichannel típusú webshoppal indultak el, akkor konkrétan egy 50%-os konverziós arány javulást értek el. Tehát másfélszer annyi ember, nem kettő vásárlók konvertált online a 100-ból, hanem mondjuk 3, most csak az arányokat szemléltettem. És alapvetően két dolog kell az omnichannel gondolkodáshoz, az egyik az ügyfélélmény vagy piac ismerete, egyfajta ilyen product market fit, hogy mi van a vásárló fejében, mit szeretne, és akkor ezt különböző csatornákon, mobilapp, digitális felületek, kőboltok szolgáljam ki. Itt a nagyon jó példa ebben, talán már említettük, hogy a kifli.hu példája, akiknél kultúrája van annak, hogy a marketingestől az ügyfélszolgálatosan át egészen az ügyvezetőig felhívják a vásárlót vásárlás után, és érdeklődnek az élményről, és ezeket a visszacsatolásokat beépítik a folyamataikba. A másik ilyen aspektus, ami kell, vagy dolog, ami kell az omnichannel gondolkodáshoz, ez a technológiai háttérrendszerek. Könnyűnek tűnik, vagy egyszerűnek tűnik kívülről, az egész, de háttérben nagyon-nagyon bonyolult háttérfolyamatok vannak az egész mögött, hogy meg tudják oldani azt, hogy ez a jó barátként viselkedjen a kereskedő, ne egy ikerpárként, tehát hogy amikor ugyanúgy néz ki, de nem emlékszik arra, igen, hogy a másik, amit beszéltünk.
Hát ebből nekem az jön le, hogy azért az átetet, ez nem csak egy döntés kérdése, hogy én most innentől omnichannel kereskedő leszek, azért ez egy komoly kihívás, erre
felkészülni. Kell a mögöttes tudás, meg aratok meg mindenhoz.
Így van, így van.
Igen, és hogyha megengedtek, egy könyvajánlóval is jöttem.
Persze, hogyha ez könyvből megtanulható, akkor főleg.
E témában egy elég komplex téma, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kijött ebben egy magyar könyv, az egységesített kereskedelem témában, Ocska Iradó szerző párastól ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
Uh-huh. Jó, de gondolom azért emellett is érdemes tanácsadókat is alkalmazni egy ilyen átállásnál, tehát azért egy ilyen nyitott könyvvel ballagva ott a kőboltba, és a különböző lépéseket megtenni, azért ez valószínűleg nem feltétlenül vezet.
Igen, és talán még illetve egy utolsó pont, egy utolsó aspektus a kommunikációs és a hirdetési kérdés, hogy mindig is kihívás volt egy online térből, ahol mondjuk fajlagosan olcsóbb a hirdetés, egy offline térbe terelni a vásárlókat. Most ez egy két heti vagy két és fél heti újdonság egyébként a Google rendszerében, ez a úgynevezett Local Inventory Ads, elérhetővé vált Magyarországon is. Ez a helyi készlet hirdetéseknek fordíthatnánk le. De az, hogy akinek van kőboltja, az most online is tudja hirdetni a termékeit bolti átvétellel egy Google Shopping rendszerében belül. Egy példánál maradva, ha mondjuk a vásárló vagy az érdeklődő Andrássy úton halad, és sportcipőre keres rá a mobiliában, akkor a tőle 200 méterre levő potenciális boltot feldobja a Google keresője, hogy itt most éppen megveheted ilyen árért, így néz ki ez a cipő képpel együtt azonnali átvétellel. Egyébként ez technikailag Shopping Paymax kiegészítés, amit nem is még kultúráznék ebben, nagyon mindenkinek nagyon, nagyon ajánlanám, hogy ezt, az biztos, hogy a világ e felé halad, hogy összefolyjanak a digitális és az online, a digitális és az offline jelenléteink. Nyugaton tőlünk, vagy tőlünk nyugatabbra úgynevezett ilyen store visit kampányokat is tudunk futtatni. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy a konkrétan kőboltba küldeni online érdeklődőket és vásárlókat. Ennek vannak bizonyos előfeltetése, nem könnyű ezeknek megfelelni, de egyébként mindenképpen tesztelésre javasolt.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Ez is egy izgalmas téma így az online kereskedelem világából, és te szállítottad is rendre. Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szép napot, és jövő héten találkozom.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Na, megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na hát éppen jött egy friss GDP adat a KSH oldalán. Már megtalálható, szerintem meg is írták kollégák sok helyütt. A első negyedében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakot. Az első negyed év 1,1%-kal növekedett egyébként. És az előző negyed évhez képest pedig 0,8%-os bővülés. Azt hiszem, ez minden soron egy kicsit jobb, mint a várt. A 0,8 biztos, mert ott 0,5-re emlékszem, hogy volt a várakozás.
Kicsit jobb, igen.
De hogy ez miért érdekes nekünk, azt mindjárt kiderítjük. Lajkó Ferenc van itt velünk, a Digilog Consulting Managing Director, az ügyvezető igazgató, ugye? Jó reggelt!
Ügyvezető, igen.
Igen, jó. Hát ez azért izgalmas, ugye, mert a logisztika és a gazdasági növekedés azért, illetve az árufuvarozás, árumozgatás és a gazdasági növekedés azért az kéz a kézben jár, tehát egy érzékeny terület. Mondjuk mindenki érzékeny arra, hogy növekszik a gazdaság, vagy nem, de ugye a fuvarozás az különösen.
Igen, a fuvarozás viszonylag gyorsan reagál a gazdaságnak a rezdüléseire. Annyit mondanék így kiegészítésképpen, hogy a GDP-ben nagyon sok szolgáltatás is van, tehát azért amikor én is független iparági szakértőként ezeket a trendeket és az összefüggéseket vizsgálom, akkor inkább azért a fizikai árumozgásokhoz kapcsolódó adatokat szoktuk vizsgálni, az ipari termelési adatokat és a kiskereskedelmi forgalmi adatokat.
Ezt akartam mondani, hogy az baj, mert akkor a kiskereskedelmi forgalmi adatokat nézitek, ami meg viszont még egyelőre még nem nagyon mutatja ezt a fajta éledezést, mint most ezek a GDP számok.
Hát sajnos nem, ugye itt nincsenek ilyen friss adatok, csak februári ugye a legfrissebb mind a kettőben. Kiskereskedelmi forgalom esetében ugye februárban egy 1,1%-os növekedést mért a KSH, ugye az előző évi februárhoz képest is, de 0,6-tal meg elmarad az idei januárhoz képest, tehát ez mi erre azt mondjuk, hogy mintha elindult volna valami.
Ez a zseblámpa az alagút végén, ugye? Tehát igen. Nem az a rendes fény, hanem...
De lassú és bizonytalan ez a trend, tehát erre még azért én nem vásárolnék kamionokat. A ipari termelés egy kicsit jobban néz ki, de pont az előző hónapokban meg az nézett ki rosszabbul, tehát ott egy 1,4%-os bővülés volt februárban, ugye előző év februárhoz képest, és a januárhoz képest pedig egy 3,5%-os növekedés, de hát nem volt jó a január, tehát azért itt kicsit egyértelműbb a trendforduló, hogy javul a helyzet, de nagyon mélyről indulunk, tehát még ezek a számok is az ipari termésben messze elmaradnak a 2022-es teljesítményétől a hazai ipari termelésnek, úgyhogy van mit ledolgozni.
Világos. A makroadatokon túl olyan költségelemek, mint bérköltség, üzemanyag, amiről most sokat lehet hallani, hogy benzin, gázolaj és a többi árát tekintve, ugye nem vagyunk túl rózsás helyzetben, elég drágák vagyunk a régióhoz képest, most vannak kormányzati törekvések, hogy valamiféle gátat szabjanak ennek. Ez mennyiben befolyásolja, vagy ez egy olyan tényező, amivel együtt kell élni, és majd beépül az árakba, az pedig majd tovább gyűrűzik a megrendelők felé? Vagy lassíthatja esetleg az árufuvarozást?
Hát ami az első kérdésre a válasz az, hogy ugye, hogyha itthon drágább az üzemanyag, és most ugye úgy tűnik, hogy ezt mutatták ki, az ugye a régiós versenyképességét rontja a fuvarozóknak, ez a belföldi piacon is, és a nemzetközi piacon is jellemző, hiszen a román kollégák, vagy az ukrán kollégák is tudnak a magyar piacról szon belül fuvarozni, belföldi fuvarozásban részt venni, tehát ez semmiképpen nem jó a hazai fuvarozóknak. De nem ez a legnagyobb költségnyomás idén, tehát 2024-ben olyan adókat kapott a szektor a nyakába, útadóknak a képében Magyarországon 50-60% között emelkedett a használatra jutó útdíj, Németországban pedig 80% fölött, és a többi országot már nem is említem, ehhez képest az osztrák 10% az szinte nem is jelentős. Tehát ez az adó nem, ami brutálisan megnöveli idén a közúti fuvarozás költségeit.
Tehát ha megstopolják a benzint, az még nem fog segíteni érdemben.
Hát nem, és ugye azért ne felejtsük el, hogy közben azért egy 41 forintos jövedékadó is becsúszott ugye az üzemanyagra, pluszba. Tehát ugye pluszba abból egy kicsit ugye visszaveszünk, akkor még mindig drágább lesz, mint tavaly volt, tehát hogyha így vizsgáljuk. Úgyhogy mi egyenesen azt mondjuk az elemzéseinkben, hogy idén a fuvarozás költségei azok 15-20%-kal is növekedhetnek tavalyhoz képest. Ez ugye az idei tervezett inflációt, ha 5%-nak veszük, ez annak a négyszerese. Tehát, hogy itt az idén a közúti fuvarozás az nem csökkenteni fogja, vagy nem segíteni fogja az infláció elleni harcot, hanem pontosan, hogy növelni fogja az inflációt emiatt az adónövelések miatt.
Az, hogy csökken a elszállított mennyiség, csökken a kamionok száma, ez kihullik ki, tehát a gyengék hullanak, vagy a nagyobb cégek mennek össze, vagy ez hogyan zajlik le?
Hát alapvetően a gyengék, de most, hogy ki a gyenge, azért az egy jó kérdés. Alapvetően azok a cégek, akiknek a likviditási helyzete nem megfelelő, ezek azért jellemzően mikrovállalkozások, tehát nem látjuk őket a szaklapoknak az első oldalán, hogy csődbe ment az X vagy az Y, tehát inkább innen szedi az áldozatait, de sokkal jellemzőbb azért inkább az a trend, mivel a fuvarozó cégek, a mikrovállalkozók is borzasztó szívósak, tehát az utolsó körmük szakadtáig is ugye küzdenek. Inkább az a jellemző, hogy a cégek nem tönkre mennek, hanem csökkentik a kamionoknak a számát. Uh-huh. Tehát ez a folyamat van még. A második fázis lesz az, ha tovább húzódik ez a fuvarhiányos helyzet, akkor a második szakasz lesz az, amikor már csődbe is mennek a vállalkozások. A nagy cégek azért inkább előre menekülnek, az a tapasztalatunk, a méréseink azt mutatják, hogy inkább növelnek flottát, de nyilván, ha van rá üzletük, akkor ezt egyébként nem is feltétlenül kamikaze akcióként teszik meg, hanem egy bölcs stratégiaként.
Minek kéne változni az, hogy itt fordulat legyen, vagy hogy javuljon a helyzet, nem látom a balagút végén a fényt.
Hát ugye ez a recesszió, ez azt okozta, hogy áruhiány van a piacon, a fuvarozók nem tudják, vagy nem tudták olyan gyorsan csökkenteni a kapacitásaikat, tehát eladni a kamionjukat, mert hát az se kell senkinek.
De ez csak egy plusz a brutális költségnövekedés másik oldalon.
Emellett ugye van egy költségnövekedés, tehát ők a fuvarozók kettő negyedéve, tehát a tavalyi két második negyedévét, a harmadik és a negyedik negyedévet már veszteségben töltötték, azért, mert nem volt elég szállítani való, és emiatt az ár nem nőtt, ahogy a költség, hanem csökkent. Úgyhogy ez egy low margin business, itt igen gyorsan átcsapott ez veszteséggé. Amire szükség lenne az elsősorban az, hogy legyen szállítani való. Ezen azért a fuvarosok így nem tudnak segíteni, tehát ezek azért vizsgáljuk a GDP-t, persze, vagy az ipari termelést. Amit a fuvarosok tudnak tenni, az, hogy nem növelik, hanem csökkentik a flottájukat. Ugye ez a bizonyos régen megtanult IS és LM görbének a meccések ellene, vagyis hogy a kereslet és a kínálat találkozzon, mert az ár egy ilyen nagyon versengő piacon csak akkor tud ugye stabilizálódni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez még azért nincs közel, tehát még jók ezek az adatok, amiket látunk, mondjuk úgy, hogy ígéretesek, és a reményt azt táplálják mindannyiunkba, de a valós fordulat, hogy a fuvarozóknak legyen elég szállítani valójuk, és az a bizonyos kereslet-kínálat kiegyenlítődjön, szerintünk idén ősznél előbb nem fog bekövetkezni.
Ha azért van a kérdésem, hogy a számításotok vagy várakozásotok szerint ez idén összejöhet-e, de akkor ez szerint csak nagyon az év vége felé.
Leghamarabb ősszel.
Meg hol érhető el a várakozásotok, vagy hogy hogyan változnak a piaci körülmények?
Mi kétféle anyagot készítünk, az egyik az a közúti fuvarozási árindex, ami ugye a közúti fuvarozásnak a költségeit vizsgálja, és ugye ehhez képest mondja meg, hogy mondjuk hogyan kellene alakulni az árnak. A másik anyagunk pedig, amit készítünk, az a közúti fuvarozási riport, ez egy negyedéves gyors jelentés, ahol a közúti fuvarozásnak a aktuális helyzetét, illetve a kilátásait lehet hát mondjuk úgy makroszemüvegen keresztül megvizsgálni, akit érdekel. Ezekből az anyagokból elég
ezek
jó.
Ilyen elérhető dolgok bárki számára, vagy ilyen előfizetéses, megrendeléses rendszer?
Is, vannak is ingyenes is. Tartalmak, és van olyan része, ami már ami a professzionális része az már előfizetéshez kötött. Nem csak fuvarozók és a megbízók nézik és fizetnek elő erre, hanem olyan vállalkozások is, olyan vállalatok is, akik a fuvarozókból élnek.
Érintettjei valahogy.
Tehát mondjuk üzemanyagszállító cégek, vagy gumigyártók, esetleg kamiongyártó cégek, akiknek nagyon nem mindegy, hogy a közúti fuvarozók azok milyen bőrbe vannak, vagyis hogy a közúti fuvarozók azok majd vásárolnak, vagy nem vásárolnak az elkövetkezendő időszakban.
Világos.
Oké, okay, nagyon szépen nagyon köszönjük a beszélgetést. Hát reméljük, hogy a pozitív hírek szerepelnek a következő riportban is, ugye elmozdulhatunk.
Igen, és hogy nem egy mozgó célpontra lövünk, és tényleg összejön az az őszi fordulat. Úgyhogy nagyon köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Lajkó Ferenc volt a vendégünk, a Digilog Consulting ügyvezető igazgatója.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.